Fogunk foglalkozni ma egy kicsit azzal, hogy hogyan kezeljük azt, amikor egy jellem vagy személyiség, Lukas önképzavaros személy, hát ránk tekeredik és megfojtja az életünket. Szeretnék arról beszélni a könnyed témákról, hogy hogyan ismerhető fel a önképzavaros ember humoráról. Ugyanis ezt is kutatják ma már, és döbbenetes dolgok, amiket fel lehet fedezni. És hogy milyen emberekkel célszerű körülvenni magunkat, akár problémák vannak az életünkben ilyen területen, akár hát nekünk vannak fájdalmaink, meg kifosztottak bennünket, és megsemmisítettek, és hogy a Biblia mit tanít ezekben a relációkban, és mi az, amit Jézus tanításából, vagy az Ószövetségi Szentiratokból érdemes megszívlelnünk, és végig gondolnunk. Az alapigénk nem változott, ezt hadd olvassam fel nektek a Lukács evangéliumából, a 10. rész 25-ös verstől kezdődően. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Itt megállok. Itt ugye a szerest szó, a feltétel nélkül agapé szeretet, és a szerest fele barátodat, vagy az Istent, és hasonló a fele barátodat, itt a kettő között ki van fejtve az agapé szeretetnek a természete. Tehát az agapé szeretet természete azt mondja, hogy teljes szív, teljes lélek, teljes erő, teljes elme. Ez az agapé szeretetnek a tartalma, tehát így szeret az, aki agapé szeretettel szeret. Hát ezért üdvözlöm a bátorítást a dicsőítés alatt, mert hát azt gondolom, hogy odaszánásunk mindig részleges. Mert valójában őszintén azért, na ez a szintű odaszánás, hát még csak nyomokban sem található, még csak alkalmanként sem. Lehet egyik irányba igen, aztán a másik kettő nem. A harmadik, most ez bejött, aztán... Tehát annyira egyértelmű, hogy az agapé szeretet az Isten természete. Ez nem az ember természete, hanem az Isten természete. Márpedig azt tudom mondani nektek, hogy akik szeretnek bennünket, azokat mi is szeretjük. A szeretet egyébként egy egészséges lélekben, ez a típusú szeretet, amikor ez a szeretet ráárad valakire, az egy egészséges lélekben egy viszont szeretetet szül. Ezért is rendkívül fontos, ha hallottuk a bátorítást, hogy az imádatban, dicséretben beletegyük a szívünket. Legyünk jelen, kapcsoljunk be az Istennek a jelenlétébe. Áradjon ránk, töltsön be bennünket ez a szeretet. Mert ez a szeretet, amikor szeretve vagyunk, akkor ez megszüli bennünk azt, hogy reflexióként tovább árad, tovább kapcsolódik mások iránti kapcsolatunkban. Tehát ez rendkívül fontos, és Jézusnak ebben a párbeszédében, meg az Isten igének, ugye az Ószövetség nyilatkoztatásban, ennek itt az Újszövetség megjelenésében, ez a szeretet, tehát az Isten szeretete. Jézus ezt mondta, helyesen feleltél, tedd akkor ezt, és élni fogsz. Viszont az igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól. De ki a fele barátom? Hát mindenkivel csak nem. Válaszol, Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálembe, Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, aztán félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy levita is odaért arra helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá, meglátta, megszánta, ezzel ma még foglalkozunk, odament olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és ezt mondta neki. Viselj gondot rá, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz? E 3 közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek. Ő így felelt. Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki. Menj el, te is hasonlóképpen cselekedjél. No, hát visszatekintve egy kicsit az előző témán, könnyed témánkhoz, szeretnék feleleveníteni néhány gondolatot. A pszichológiai bántalmazók egyik legjellemzőbb, leginkább rájuk jellemző, hogy féltékenyek mindenfajta figyelemre, ami nem rájuk irányul. A mérgező emberek szeretik úgy beállítani tetteiket, mintha azok normálisak lennének. Az a kijelentésük, hogy minden kapcsolatban vannak problémák. Valójában arra irányul, hogy kapcsolatukat túlélni akaró személyek úgy érezzék, ők azok, akik túlérzékenyek, túlreagálják a dolgokat. Elterelő hadműveletük célja, hogy a figyelmet magukról elhárítsák, és a túlélni akaró gyengeségeire hívják fel a figyelmet. Tehát te vagy a hibás. Azért van ez a helyzet, ez a feszültség, mert te ilyen vagy, meg olyan vagy, meg amolyan vagy. Vagy mindjárt vissza fogunk erre térni, hogy miért nehéz kijönni ebből az állapotból. Miért ragadnak bele olyan sokan ebbe az állapotba, és egyszerűen nem tudnak belőle megváltozni. Minden felelősséget tehát elhárítanak, és a szenvedőfélre helyezik. Te vagy a hibás. Ezért kell a vezetőknek komolyan venniük ezeket a jeleket, jelenségeket a helyi gyülekezetben is, és különbséget kell tenni a hamisság és az igazság között. Figyelni kell a gyülekezet közösségében is erre. Nevén kell nevezni a dolgokat, különben nem jöhet valós gyógyulás, mert csak az igazság tehet szabaddá. Gyakori a keresztény közösségekben, ugye emlékeztek rá, és itt fölveszem akkor a fonalat, hogy bizonyos szavaknak az értelmezésével gondjaink vannak. Szeretet, megbocsátás, házastársi válás kérdése, hogy néha olyan dolgokat tulajdonítunk, vagy olyan dolgokat töltjük meg, tartom ki, ami nem biblikus. Egyet hadd emelje ki a megbocsátást. A megbocsátással kapcsolatban három dolgot szeretnék figyelmetekbe ajánlani. Három különböző dolgot, amely gyakran, akik a megbocsátásról gondolkodnak, egy csomagban kezelnek. Azt gondolják, ez a három dolog, ez a megbocsátásnak a része, holott három különböző dologról van szó. A három dolog tehát, amit megszívlelni érdemes, a megbocsátás, a megbékélés és a bizalom. Megbocsátás, megbékélés, bizalom. Na most ezt a hármat, amikor rosszul gondolkodnak az emberek, keresztény szentimentalizmussal gondolkodnak a megbocsátásról, ezt összeteszik egybe. Hogy a megbocsátás jelenti a megbékélést is, meg a bizalom helyreállítását. Holott ez a három dolog különböző. Kapcsolatban vannak egymással, de mégis három különböző dolog, és a feltételei is annak, hogy ezek megvalósuljanak, különbözőek. Másról beszélünk. A megbocsátásnál, másról beszélünk a megbékélésnél, és egészen másról beszélünk a bizalom helyreállításánál. Három külön téma. Nézzétek meg tehát a megbocsátásnak, a megbékélésnek és a bizalomnak a tartalmi lényegét. Egy könyvből vettem ki ezt az összefoglalást, nagyon jól és tömören összefoglalja, ezért szerintem hasznos lesz ezt megismernünk. A megbocsátás a múltra vonatkozik. A megbocsátás a múltra vonatkozik, tehát nem a jövőre vagy a jelenre. A múltra vonatkozik. A megbocsátás azt jelenti, ezt is szívjeljük meg, mert ez viszont üdvösség kérdése. Tehát ez az első dolog az, amelyet a názáreti Jézus Krisztus azt mondja, ha ti nem bocsátotok meg, nektek sem bocsátadik meg. Vagy az adós szolgának, a nagy adósságnak az elengedésekor, amikor ő a legkisebb adósságot sem engedte el a szolgatásának, azt mondja, hogy átadta őt a nyúzóknak a pusztulásra. Tehát azt tudomásul kell venni, hogy a megbocsátás, az első dolog, ez üdvösség kérdése. Itt nem lehet maszatolni, és ha valaki a megbocsátás témában elbukik, az nem is ismeri az Urat. És mindjárt látni fogjátok, hogy miért. Tehát a megbocsátás a múltra vonatkozik. A megbocsátás azt jelenti, hogy nem rójuk fel a múltban elkövetett hibákat. A megbocsátáshoz csupa nem rójuk fel a múltban elkövetett hibákat. Ha megbocsátottam neked, akkor nem fogom a fejedhez vágni ugyanazt. Ezt jelenti. A megbocsátáshoz csupán egy ember kell. Isten minden ember számára felkínálta a megbocsátást, és elvárja, hogy mi is kövessük példáját. Az imádságban bocsáss meg a vétkeinket, miképp? Mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Tehát úgy bocsáss meg nekünk, ahogy mi is megbocsátunk. Értsétek meg, itt nincs maszatolás. Ez azt jelenti, hogy nem hordozok a szívemben neheztelést senki felé, haragot senki felé, nem gyűlölködöm, nem kívánom a halálát, megbocsátottam neki. Ha éhezne, adnék neki enni, ha szomjazna, adnék neki inni, nem kívánna a pusztulását, én megbocsátottam neki. Elengedtem a tartozást. Nem rovom fel. Mert Isten sem rója fel nekem. És ez nem az a kérdés, hogy bocsánat kérte vagy nem, mert ha azon múlna megbocsátás, hogy bocsánat kértek-e tőlünk, akkor állandó lelkismereti teherrel kéne élnünk, folyamatos meg nem bocsátásba, de a megbocsátás csak rajta múlik. Istennek hála. Miért? Mert mélységes nagy az Istennek a kegyelme az életemen, ő nagyon sokat bocsátott meg nekem. Ő értem is imádkozott, atyám, bocsáss meg neki, mert nem tudja, mit cselekszik. Ebből táplálkozik a hívő embernek a nagy vonulóság a megbocsátásban. De nem jelenti azt, hogyha megbocsátottam, meg is békültünk, és végképp nem jelenti azt, hogy a bizalom is helyreállt. Mert a megbékülés a jelenre vonatkozik. A jelenre vonatkozik. Akkor valósulhat meg, ha a másik fél bocsánatot kér, illetve elfogadja a bocsánatunkat. A megbéküléshez már mind a két fél közreműködése szükséges. Tehát megbékülni akkor lehet, ha van rendezés. Itt már kell rendezés. El kell mondani, nem általánosan, hanem konkrétan, amivel kárt okoztunk. Bocsáss meg nekem, hogy elloptam, elvettem, megkárosítottalak, a hátad mögött beszéltem, mit tudom én, bármi. És ehhez kell az, hogy azt mondja a másik, hogy megbocsátok. Megbocsátok neked. Rendben van. Ez kell a megbéküléshez. Egy kapcsolat nem állhat helyre rendezés nélkül. Nem lehet azt várni egy keresztény embernek, aki valóban Krisztus követője, hogy felejtsék el. Mint ha mi sem történt volna. Ezt tudjátok milyen? Mint a világban, amikor söprik a szőnyeg alá a szennyest. És egyre nagyobb kupac van ott. És a végén úgyis kiborul a bili, és az görgetik. Hétről hétre, hónapról hónapra, évről évre, és egyre jobban terhelődik a kapcsolat. És már nem jót élni, nem jót lenni. Tehát értsétek meg, a megbéküléshez bocsánatkérés és megbocsátás szükséges, tehát ennek a rendezés szükséges. Ennélkül lehetetlen. Nem lesz megbékülés. És ne várd azt, hogyha valakin átgázoltál, megbántottad, elárultad, kihasználtad, hogy rendeződjön vele a kapcsolatod, amíg te nem kértél konkrétan bocsánatot, nem általánosan, hanem konkrétan bocsánatot. Ezért mondja az írás, ha hallottad, hogy valakinek panasz van ellened, menj el hozzá. Rendezd vele. Még mielőtt áldoznál ostobák módjára. A harmadik dolog a bizalom. A bizalom helyreállítása pedig a jövőre vonatkozik. Tehát a megbocsátás a múltat érinti, csak én kellek hozzá. A kapcsolat megbéküléséhez, a kapcsolat megbéküléshez mind a két félnek a hozzáállása kell, és kell a rendezés. De értsétek meg, hogy attól, mert megbékültünk, még nem állt helyre a bizalom. Tehát bolondság azt gondolni keresztényként is, hogy átgázolok X-en, Y-on, oda megyek hozzá, és bocsánat kérek, és úgy fog viselkedni velem, mint korábban. Nem lenne normális. Értsétek meg, ez nem lenne normális. Ez Isten sem kívánja senkitől ezt, mert érző lelkek vagyunk. És fel kell dolgozni, sokszor meg kell gyászolni dolgokat. És igenis kockázatot kell vállalni ahhoz, hogy a bizalmat újra kezdjen valakivel. Figyeljetek, jövőre vonatkozik. Aki bizalmat szavaz partnerének, ismét megnyílik előtte, és ezzel kockázatot vállal. És nagyon fontos mondat szerintem, csak akkor bízzunk meg újra benne, ha tettei meggyőztek bennünket a megbízhatóságáról. Tehát látnod kell, hogy a bizalom helyreállításának van időfaktora. látom rajtad, hogy te megváltoztál. Már nem csinálod azt velem, amit eddig csináltál. Gondoljatok bele, van egy házastársi hűtlenség, oda megy egyik fél a másikhoz, aki megcsalta a másikat, mondja, jaj, bocsáss meg, drágám. Jó, megbocsátok. Na, de mikor fog benne bízni? Hát, ha engedi, hogy elszámoltassák az idejével is. Csak azt mondja, hogy engedd meg nekem, hogy tudjam, hogy akkor merre voltál. Mert eddig nem kérdeztem, bíztam benned, de hazajöttél 8-kor, 9-kor, 10-kor, mikor, hogy, és mondtad, hogy dolgoztam, meg nem tudom, mi volt, meg meccs volt, meg nem tudom. De akkor most ahhoz, hogy helyre a kapcsolat, most értsd meg, szüksége van arra, hogy mondd meg, hogy hol leszel. Engedd meg nekem, hogy újra bízni tudjak benned. Látnom kell, hogy megbízható vagy. És hadd mondjam nektek, hogy nem kötelessége a megcsalt félnek ezt újra kezdeni. Ezt Jézus sem teszi kötelezővé. Ne felejtjétek el. A szövetség törésnél azt mondja Jézus, hogy a megcsalt fél jogosult elválni. Hívő kapcsolatoknál és testvéri kapcsolatoknál is, ha megtörik a bizalom, nem lehet elvárni a másik testvértől, hogy ugyanúgy bízzon benned, mint korábban. Vagy egyáltalán a bizalmába avasson téged. És megossza veled a saját belső dolgait. És gondoljatok bele, amikor egy ilyen teher nehezedik egy régebb óta működő gyülekezetre. Ilyen terhek lesznek egyre több benne. Egy házi csoportra. Milyen lesz ott a légkör? Amikor azon gondolkodik az ember, hogy elmondhatom ezt, vagy nem. Vajon kibeszéli-e? Vajon felhasználja ellenem? Hát gondoljatok bele, hát milyen légkör lesz ott? Hát nem véletlen, hogy az ördög megpróbálja széjjel bombázni a kapcsolatokat. Amit mindig is csinált, ez a legfontosabb neki. Az Isten és ember között, és ember és ember között a kapcsolatot tönkre tegye. Főleg a gyülekezeti közösségben, ahol egyébként pedig a szeretet kötne össze mindent, az agapé szeretet, mert azt mondja, a legtökéletesebb kötelék Kolossi levélben maga a szeretet. Tehát értsétek meg, a megbocsátás tehát a múltra vonatkozik, rajt mi tőlünk függ, a megbékélés ellene vonatkozik, bocsánatkérés, elrendezés és megbocsátás, tehát kifejezetten elengedjük, a tartozást ki is fejezzük egymás felé, a bizalom a jövőre vonatkozik, bízni csak akkor bíz valakiben, akiben csalódtál, ha látod, hogy megváltozott. Nem vagy köteles bízni benne addig. Sőt, bolond is lennél a bízná. Bolond lennél. Ha keresztény szentimentalizmusból újra hagynád magad átverni. Kihasználni. Ne tedd. Mondok valamit. Adj már kölcsön nekem 20 000 forintot. De ne adjál. Adjál, mert holnap megadom. Jövő héten megadom. Két hét múlva megadom, három hét, hónap múlva. És aztán én kerüllek, tudod, érted? Úgy rendesen, mert hátul jövök be, meg arra megyek. Lehet azt fogod mondani, hát Sanyinak elengedem ezt a 20 000 forintot, most én ezen nem fog forogni, és nem fogom a lelkemet ezzel gyötrődni, de azért ne jöjjön még egyszer kérni. Mert ha jönne, azért lenne egy két szavam. És akkor ne sértődjek meg, ha átvertem, kerültem, és nem ad nekem hitelt. Hát miért is adna? Hát már lehúztam. Értitek? Ez normális, nem? Normális? Akkor miért nem tudunk ilyen normálisan gondolkodni keresztényként? Miért maszatoljuk meg, csinálunk szentimentalizmust a szeretetből? Holott megerőszakoljuk saját magunkat, és azt vesszük aztán, hogy nem működik. Mert nem így vagyunk összerakva. Tehát a megbocsátás a múltra, megbékélés a jelenre, a bizalom pedig a jövőre vonatkozik. Szerintem itt a bajnám már megérte felkelni, de folytatom. Az irgalmas szamaritánus típusú szeretet, tehát mindenképpen tettekre ösztönöz. Ezt látjuk a szamaritánusnál. Nem csak elméleti, a karosszékben megfogalmazott, annyira szeretlek, Jézus. Úgy szeretlek. Olyan jó ez a dicsőítés most. Hallgatom, felhallgatom. A csodás. Óriási. Áldalak, Uram. És akkor még ezt leordítod a gyereket, vagy a szomszédot meg. Belájtod a villát. És akkor te elhitted, hogy te az Úrral találkoztál meg. Tényleg a szeretet töltött be. És semmi jó gyümölcse nincs. Értitek, ugye? Tehát az irgalmas szamaritánus az Isten szeretetét, hogy mondja is neki Jézus, akkor csináld. Hát csináld. Az Isten szeretete tevékeny valóság nélkül humbug. Nem létezik. Az Isten szeretete az adott, kereszten mutatkozott meg, odaadta az egyszülött fiát, letette az életét, ember lett, testben jött el, elhordozta, jaj, meddig szenved le titeket. Hát már alig bírta a sok sületlenséget. És mégis, ment tovább, felkelt a nap, és kezdte előről velük. Tehát Jézusnak a szeretete nem is szentimentális dolog volt, teljesen valóságos, húsvér valóság volt. És ez az igazi, nem? Hát azt mondom, hogy most egy borítékba beírom, hogy szeretlek téged, és tedd el, aztán oszd be, az nem sokat érnél. Azt mondja az írás, hogy megszánta, oda ment olajt és bort, öntött a sebeire, bekötötte a sebeket, feltette a saját állatára, elvitte a fogadóba, ápolta, másnap elővett 2 dinárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit ráköltesz, mikor visszatérek, megadom neked, vagy mikor a finálé lesz a következő, az lesz a finálé ennek a sorozatnak, akkor még majd részletesebben foglalkozunk ezzel. De most egy szóval szeretnék foglalkozni, hogy miből is fakadt ennek az irgalmas szamaritánusnak ez a fajta cselekedett sorozat. Azt mondja az írás, hogy megszánta. És egy olyan csodás kifejezés ez, mert tudjátok, ez nem egy olyan szó itt a Bibliában, amit hát, bocsi, tehát engem ne szánjon senki. Most értitek? Tehát nem egy ilyen lesajnáló dolog, hogy szegény kis lúzer, na gyere idői mellé. Tehát ez nem ez, hanem azt mondja, az eredeti szövegnek a mélysége azt jelenti, a szíve mélyéből megindult iránta. Megindult a szívéből. Szóval fájt az állapota neki. És ez a mély megindultság ösztönözte arra, hogy kimozduljon a komfortzónájából. És felvállalja azt, ami nem volt benne a programban. És feltette magának a kérdést, hogy Uram Isten, mikor indult meg a szívem egy emberen így? Mikor volt a szívemben ilyen megindulás? Elveszett lelkek irányába. Sors rontott emberek irányába. Mikor? Mert ha nincs ilyen megindulás bennünk, megkeményedett a szívünk. Akkor éljük az életünket, de valamilyen oknál fogva már megkeményedtünk. És az irgalmas szamaritánus példája ennek a szív megindulásnak a példája. Az igaz isteni szeretet mélységből feltörő irgalma és könyörülete. Igaz, érzitek, amiről amilyen mélysége van ennek a szónak. Itt, hogy, és ezért állt meg. Ezért lépett ki. Ezért változtatta meg a programját. Ezért volt kész fizetni is, mert valami belülről indította őt, hogy ezt megtegye. A szív egész mélyéből. Jézus irántunk való szeretete nem egy ilyen felszínes, felületes like you, love you, baby. Hanem nagyon mély elkötelezettség. Olyan mélysége van az Isten Krisztusban ott elkötelezettségének, hogy még mindig élsz. Meg még én is. Még mindig élünk. Na, azért ez is csoda. A sok swingliségünk, meg zsiványságunk, meg csibészségünk, meg rendetlenségünk, meg figyelmetlenségünk. Nem? Az ószövetségi korban már kinézett volna egy-két megkövezés. Legtöbbünknek itt. De milyen mély az Isten irántunk van a szeretete, és milyen mély az ő türelme, hogy Jézus kilép a komfortzónából. A zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy nem törődött a dicsőséggel, amely az atyánál az övé volt, hanem kész volt elhagyni azt, belealászkodni egy emberi testbe, csecsemőként kiszolgáltatva. Egy zsidó családba felnőve, megküzdve az anyjának, meg a testvérének a szkepticizmusával, leszólásával. Az örömmel, a keserűséggel. A bizalommal, a csalódással, az árulással, a sikerekkel, a kudarcokkal. És végül a kereszttel. Végigment. Ő odament. Ő öntött. Ő bekötött. Ő feltett. Ő felemelt. Ápolt. Ő odaadta. ő szólt, ő kifizette. Az én képzavaros ember azonban testi módon kompenzál. Messze áll tőle az ilyen lelkület, mert saját magára képes koncentrálni. Tetteit a saját magára való koncentrálás határozza meg. Abból fakad, hogy megéri nekem, mi a hasznom van belőle, mit gondolnak majd rólam, hogy jöhetek én ebből jól. Ha valaki egy követelőző lélek csapdájába esett, abból, hát ezt fel kell ismerni, és célszerű szabadulni belőle. Nézzük a felismerés és a szabadulásnak a módját. A jellemében tolt személy rátelepszik a másik félre, követeli a jussaként értelmezett szeretetet, jótettet. Teszi ezt úgy, hogy ő a legcsekélyebb mértékben sem viszonyul így embertársához. Vádol, zsarol, tüntet, neki áll feljebb. Ha a korábban beteg elvárásait kiszolgáló, szeretetéért és megbecsüléséért küzdő, de ebbe végül belefáradt személy ezt megvonja tőle. Mit mond az Úr Jézus erre a lelkületre? Máté 23:3-tól. Tehát mindaz, amit mondanak, tegyétek meg és tartsátok meg, de cselekedeteiket ne kövessétek. Mert beszélnek ugyanróla, de nem teszik. Súlyos és elhordozhatatlan terheket kötnek össze, és az emberek vállára rakják, de maguk azt egy ujjal sem akarják, még csak meg sem érinteni. Minden csak azért tesznek, hogy feltűnjenek az emberek előtt. Megszélesítik imaszíjaikat, ezek ilyen szellemileg tűnő cselekedetek, figyeljetek, és megnagyobbítják ruháik bojtjait. A lakomákon az asztalfőn, tehát tekintét, privilégiumokat gondolnak, hogy kell kapniuk. Asztalfőn és zsinagógában a főhelyeken szeretnek ülni. Szeretik, ha köszöntik őket a tereken, és ha mesternek szólítják őket. Milyen távolság. Beszélgettem egyszer egy csoportban, vezetői csoportban az apostolságról, és ez volt a téma, és mondott mindenki valamit. Több dolog elhangzott. Csak mondanék, hogy én számomra az apostolság kettő dologról szól. Először is a lábakról. Jézus a lábakat mosta, nem a fejeket. A második, amiről szól, az én meglátásom szerint az apostolság, a szenvedés. A tűrés és a szenvedés. Pál apostol odáig megy, amit nem is értek igazán, bár csak közvetve értem, hogy elszenvedjük mindazt, ami Krisztus szenvedéséből még hátra van. Hát azért ez durva? Ez durva. Nyilván ez azt jelenti Pál életében, hogy az ő testéért, a gyülekezetért. Azért elszenvedjük, ami még hátra van. Szóval a Bibliában ezek a típusú tekintélyek nem az asztalfővel vannak kapcsolatban, hanem sokkal inkább az alázattal, és a szolgálatkészséggel, és a szeretettel, és a türelemmel, és a tűréssel. Amikor valaki föléred a káprázatból, tehát, hogy küzdött valakinek a szeretetéért, de visszaéltek a szeretetével, és kifosztottnak, kiraboltnak érzi magát, nagyon jó, amikor rátalál a következő igeverse az Énekek énekében. Figyeljetek, Énekek éneke 8-7. Két nagyon fontos igazságot tartalmaz. Sok víz sem tudja eloltani a szeretetet. Folyók sem tudják elsodorni. De ha valaki háza minden kincsét, kínálná is a szeretetét. Csak megvetnék érte. Meg kell értened, hogy ha valakit annyira akarsz, hogy szeressen, de nem szeret, csak megvetést fog tapasztalni. Nem lehet valakinek a szeretetét ki erőszakolni. Ki manipulálni. Ugye elfogadást remél az ember, viszont szeretetet remél, mégis kifosztottnak érzi magát a beteg kapcsolatokban, és ebben a csalódottságában, mivel még mindig magát okolja, azt mondja, hogy mit tehetnék még, hogy érezze szeretem? Na most, amikor ezt a kérdést fel kell tenni, már baj van. Értsétek meg, ezt a kérdést már nem kell feltenni. Ez már nem helyén való kérdés, mert ez a kapcsolat már nem szabad kapcsolat. Nem tiszta ez a kapcsolat. Ha már úgy érzed, hogy te szereted a másikat, leheteted az életedet, és tényleg tiszta szívvel vagy felé, és ő megvett téged ezért, akkor értsd meg, hogy akkor valahogy nem jó helyen jártok. Valami nagyon nagy baj van. Amivel gyógyulás vagy szabadulás hozhat egyedül megoldást. Az ige két élő éles kard, és külön választ az ember szellemében, szívében és lelkiismeretében a hazugságot a valóságtól. Ha valaki a háza minden kincsét kínálná is a szeretetért, csak megvetnék érte. Mindent odaadhatsz, hogy szeresse meg. Nem tudod megvenni a szeretetet. Nem megvásárolható. Fájdalmas a szembenézés, de a szabaduláshoz vezet. A gyógyulás pedig az Isten irántunk való feltétel nélküli szeretetében találjuk meg. Mit mond erről a szeretetről? Ugyanez a vers. Sok víz sem tudja eloltani az Isten szeretetét. Folyók sem tudják elsodorni. Na, ilyen az Isten szeretete. Nem várja az Úr tőlünk, hogy saját erőnkből, megfelelési kényszertől űzötten éljük meg életünket, és így szolgáljunk mások felé. Ő tölti meg a szívünket igaz, tiszta szeretettel, melyben szabadság van. Így olvasod a Róma 5:5-ben. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete, a nekünk aratott Szent Szellem által. Látjátok? A szeretet forrása Isten, a Szent Szellem által. És azért azt mondom nektek, hogy amikor rendesen betölt a Szent Szellem, akkor annak egy nagyon fontos ismérve, hogy mi van bennünk? Szeretet. Igaz, az egész világot magunkhoz ölelnénk. De hogyan? Akkor betölt Isten szelleme, akkor te az egész világot magadhoz ölelnéd. És látod, érzi, nyilvánvaló, hogy ez nem a tiéd. Ez benned van, de a Szent Szellem beárasztott a szívedbe ezt a szereteted. És a Biblia ezt mondja, hogy nem erőszak, nem magad, hogy na most akkor kicsit jobban fogok szeretni holnaptól, na, megemberelem magam. És akkor, amikor embereled magad, és akkor mondjuk házasságban, vagy, és akkor úgy, hagyjál már békén, nem érted, hogy dolgozok, hogy szeresselek. Még rosszabb lesz. Annyira erőközt, hogy szeressen a másikat, hogy egyre türelmetlen vagy. Ez nem normális. Tehát amikor egy párkapcsolatban, egy barátságban, ez nem természetes, hogy a szívemben van, hogy felelősséget érzek irántad, szeretlek téged. Szoktam mondani a vidéki parasztán, hogy megette azt a fiam. Nagyapám egyszerű bölcsességet mondott, mondtam, nősülnék, nagyapám, mi a véleményed? Szeretett fiam. Szeretem. Akkor vedd el. És akkor még bölcsesség, azt mondta, szebbet, okosabbat, jobbat, a szemeddel látni fogsz mindig. De te elégedj meg azzal, akit választottál. Ennyi.hu. Ez volt a csomag. Máj napig is emlékszem. És mikor halálos ágyán búcsúzott el, azt mondta, odahívta a nagyanyámat, és azt mondta neki, hogy nem ismertem azt, hogy rajtad kívül soha. Tehát ezek után meg nagyapámnak a mondatai nagy kincsek, mert valami csak tudott. Meg halleluja, hogy átadta az életét Jézus Krisztusnak néhány nappal elköltözés előtt, és megbékülve az atyával. Majd látni fogom, akkor már egészséges lesz. Ú, de jó lesz. Meg is köszönöm neki. Tehát olyan nincs, hogy valaki a szeretetet magára tudja erőltetni valakivel kapcsolatban. Ez nem működik, ez nagyon rövid távú történet, és elég kevés sikerrel kecsegtet. Amikor áthat Isten szeretetet át bennünket, akkor tudjuk továbbadni a kapott önzetlen szeretetnek legalábbis valamilyen részét. És hát azonban itt beszélnék egy problémáról, mert a csalódások, az ilyen típusú szeretett csalódások, mit csinálnak a szívvel szerintetek? Milyenné válik a szív? Keményé. Igaz? Tehát a csalódások, a szeretett csalódások, amikor visszajönnek a szeretetünkkel, átvernek, becsapnak, azok meg tudják keményíteni az ember szívét. Mert azt mondja, az a legjobb dolog, ha megkeményítem magam, és akkor nem ér akkor a fájdalom. Bizony ez egy nagy veszély. Mert ilyenkor az ember elzárkózik a bizalomra épülő szeretett kapcsolatok elől. Védi magát. Nem akar csalódni? Azt mondja, én már nem bízom senkiben. Nem adom ki magam senkinek. Csak az a baj, hogy így egyedül maradsz. Ugye C.S. Lewisnak lesz egy mondata, és nagyon lassan tagoltan fogom olvasni, mert mondta valaki, hogy úgy gyorsan olvastam ezeket a mondatokat, és tudom, magvasak, de mindjárt felolvasom, és lassabban fogom tenni. Egy nagyon jó gondolatot írt le. De van jobb út is. Annál, hogy belemenjek a keselgésbe. A jobb út pedig az, hogy azt mondod, hogy drága uram, én a tiédet adtam tovább. Én azért adtam szeretetet, meg bizalmat ennek az embernek, mert te adtál nekem. És olyan jó, hogy van bőven. És drága Jézus, most már értem, hogy mennyire fájt neked, amikor én húztalak át, és vágtalak át, vagy voltam hűtlen. Ez így fájt neked is, uram. Ó, ez tényleg rossz. És akkor rátalálsz a válaszra, mint én is annak idején, mikor nyavajogtam, hogy nem volt értelme, miért csináltam, meg én. És akkor az Úr elém azt elkezdett fenn beszélni. Akkor imádkoztam, azt mondta nekem, hogy én azonban ezt mondtam, hasztalon fáradoztam a semmiért. Hiába pazaroltam az erőmet, szeretetemet, bizalmat. De az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istennél. Tehát szeress úgy, hogy ne az emberektől várd a dicséretet. Bízz úgy, hogy a megjutalmazó Istentől várod az áldást. És hidd el, abban a könyvben minden fel van írva. És ő nem hazudik. Ő nagyon értékeli az ő szentjeinek még a halálát is. Megbecsüli az Isten. Még a halál elmenetele is szent. Az elmenetele is kedves Istennél, az övéinek. Tehát C.S. Lewis, figyeljetek, lassan olvasom. Gyöngyszem. Szeretni annyi, mint sebezhetővé válni. Közel engedsz magadhoz valakit? Bárkit szeretsz, a szíved bizonyára elszorul, és esetleg meg is szakad. Ha biztos akarsz lenni abba, hogy sértetlenül megőrzöd, nem szabad odaadnod senkinek. Gondosan csomagold be, hobbikba, apró élvezetekbe, kerülj minden bonyodalmat. Biztonságosan zárd be önzőséged ládikájába, vagy koporsójába. És a ládikában a szíved elkezd változni. Kemény, törhetetlen és visszalágyíthatatlan lesz. Így van ez. Tehát aki elzárkózik, az a próbálja védeni magát, hogy elzárkózik az egészséges emberi kapcsolattól, a végén az lesz, hogy megkeményedik. Mert mégiscsak arra van szükségünk, hogy szeressenek, szeressünk, és értékeljék a szeretetünket. Hát erre vágyunk a legjobban, nem? Az életünket ez határozza meg. Az életünk természetesen vannak alapszükségleteink, de alapvetően az, hogy hogyan éljük az életünket, ez határozza meg. Hogy szerethetünk-e valakit, és viszont szeretnek-e bennünket, és a szeretetünket értékelik-e. Így van? Ettől érezzük magunkat örömben, boldognak, jól a bőrünkben. Ezek a kapcsolatok a legfontosabbak. Az ilyen típusú kapcsolatok. A názareti Jézus szavai sem adnak okot egyébként szentimentalizmusra. Persze óvatosan olvassuk, figyelve az eddig elhangzottakra. Szeretem az Úr Jézust. Semmiképpen, ezeket a szavakat semmiképpen a keserűség szemüvegén keresztül nézzük, vagy a szűrőjén keresztül hallgassuk, de azért nem piskóta. Máté 7-6. Ne adjátok oda a kutyáknak azt, ami szent. Gyöngyeiteket se dobjátok oda a disznók elé. Nehogy lábukkal széttapossák azokat, majd megfordulva széttépjenek titeket. Hát igen, tehát ugye itt erről beszélünk, ugye, hogy a megbocsátás a tiéd, az érzelmi rendeződés mind a két fél része, de a bizalom gyümölcsök kérdése. Tehát nyilvánvaló, hogy nem fogom megosztani valakivel az életemet, ami nem állt helyre a bizalom. Azért ezt mondja az Úr Jézus, nem? Kemény szavak? Hát durva, ezt ő mondta. Aki maga a szeretet. És akkor teszteltem a ChatGPT-t. Képzétek el, vetettem neki ilyen kérdést, hogy mondom, legyünk modernek. Mi jellemző a narcisztikus személyiségre? Figyeljetek, mit válaszolt. 6 dolgot mondott. 6 dolog nagyönteltség, gyakori ábrándozás saját nagylelkűségéről, hiányzó empátia, mások kihasználása, irigység és versengés, hiányzó önreflexió. Majd erről a 6-ról picit részletesebben. De elolvasom, hogy mit írt az okos. Nagy önteltség. A narcisztikus személyek gyakran rendkívül magas véleményt alkotnak saját magukról, tehát magas polcra teszik magukat. Túlzottan fontosnak tartják magukat, és hajlamosak túlbecsülni saját képességeiket és teljesítményüket. 2. Gyakori ábrándozás a saját nagy lelkűségükről. A narcisztikus személyek gyakran ábrándoznak a saját kimagasló teljesítményükről, sikereikről és hatalmukról. Elvárják, hogy mások is ugyanígy tekintsenek rájuk. 3. Hiányzó empátia. Nagyon durva. A narcisztikus személyek gyakran nehezen érzik át mások érzelmeit vagy szükségleteit. Gyakran közömbösek mások problémái iránt, ha csak azok nem kapcsolódnak közvetlenül önmagukhoz. Tehát nincs benne érdek. 4. Mások kihasználása. A narcisztikus személyek hajlamosak kihasználni másokat a saját előnyükre. Nem veszik figyelembe mások határait vagy érdekeit. És manipulatív módon próbálnak befolyásolni másokat. 5. Irigység és versengés. Figyelj! A narcisztikus személyek gyakran irigylik mások sikereit vagy tulajdonságait, és nagyon versengők lehetnek, tehát inkább versenyeznek a másikkal. Nagy hangsúlyt fektetnek a tökéletességre és a felsőbbrendűségükre. 6. Hiányzó önreflexiós, ezért nehéz kijönni belőle. Ez egyik oka annak, hogy nehezen tudnak változni. Tehát, megállok egy persze. Képzeljétek el, hogy gyülekezetünk kívül hallgatják ezt a sorozatot, és valaki megkeres, és azt mondta, hogy nagyon köszöni, ki is fogja jegyzetelni, mert több dolgot felismert az életében, amiben változnia kell. A narcisztikus személy, amikor, most őszintén, melyikünk az, aki azt mondja, a témákat végignézve, hogy nem kell semmivel változni? Hát az, aki beteg. Az azt fogja mondani, hogy nekem semmit nem kell változni. Miért? Mert egyszerűen nem látja reálisan saját magát. Hát én nekem néha elég volt készülni egy-egy témából, végig gondolni, hogy azért ez kemény. Mert ugye nem azt jelenti most itt ez a típusú jellemzők, hogy mindenki 100%-on van ezekben, hanem itt aztán hullámzik, hogy hol ez, hol az jelenik meg az ember életében, amit fülön kell csípni. Vagy segíteni kell egészséges kapcsolatokban felismerni. Tehát önreflexió hiánya. Tehát azt mondja, hogy nekem nem kell változni. Jelenések könyve is, ugye tudjátok, hogy meggazdagodtam, stb. Pedig szánalmas és szegény, vagy mondja neki az Úr Jézus. A narcisztikus személyek általában nehezen fogadják el a hibáikat vagy korlátaikat. Inkább másokat hibáztatnak, vagy eltúlozzák saját képességeiket, hogy megőrizzék pozitív képüket saját magukról. Tehát, ahogy mondtam is, ezek a jellemzők nem statikusak, hanem ezek dinamikusak. Tehát hol kiben erősebbek, meg ez egy színskála, tehát ezek a jellemzői, nem azt jelenti, hogy mindegyik a narcisztikus személyben toppon van, hanem hogy ebből több jellemző egész magas szinten áll az életében. Ez jellemző. Tehát különböző mértékben tudnak ezek megjelenni egy beteg énképpen rendelkező személy, vagy önképpen rendelkező személy életében. Nagyon fontos dolog, és ezt azért lelketekre kötöm, mert ilyet is, ugye ma mindenki ilyen szeret internet pszichológus lenni, és akkor elolvas egy cikket, és azt mondja, na itt van ő is az, meg ő is az. És Azért ez szakember tudja igazán megállapítani, tehát legyünk óvatosak, még mielőtt ilyen címkéket ragasztunk egymásra, hogy ez is narcisztikus, az is narcisztikus, az is narcisztikus. Javaslom, hogy magunkat vizsgáljuk meg. Jó? Elsősorban. És aztán csak utána lehet segíteni majd egymásnak, hogyha én saját magamban rendeztem, ami az én életemnek a lukai. Tehát ugye mivel önreflexióra nehezen hajlanak, nehezíti a helyreállásukat. És tudjátok, az is baj, ezért figyeld meg a kapcsolataidat. Milyen emberek vesznek körül? Hány kapcsolatod ment tönkre? Vannak-e erős emberek a kapcsolataidban? Akik bizony megmondják neked, ha gáz valami. Vagy olyan emberekkel veszed körül magad, akik szervilisek, hajlamosak arra, hogy kiszolgálják a te önző igényeidet. Általában az olyan személyek, akik betegek, sérültek, olyan kapcsolataik maradnak, akik szolgálják őket. Tehát valami oknál fogva defektálódtak, de ők ártatlan módon vannak ebben benne, és úgy gondolják, hogy ők kellenek ahhoz, hogy ezek boldogok legyenek. És fel kell magukat áldozni az ő boldogságukért. Vannak ilyenek, és keresztények között is sajnos rosszul értelmezett szeretet miatt lehet valaki, aki bemegy egy ilyen kapcsolatba. Na és akkor végül, de nem utolsó sorban, nézzük a személyiség zavaros ember humorát. De képzeljétek el, mert ezt is kutatják. Egy olasz csoport kutatta, hogy a humor, és ez egy elképesztő jó dolog, szerintem most végig gondoltam, én is futtattam magam, hogy a humor, tehát hogyan viccelődsz, és a viccekhez, a humorhoz hogyan viszonyulsz, ez mennyire mutatja, hogy egészséges vagy, vagy van valami gigszer. Most mondanék csak egy dolgot, de inkább haladok sorba. Tehát csináltak egy ilyen kérdőíves felmérést, ez az Alberto, olasz, megpróbálom kiejteni, Dionigi. Hát lehet, hogy nem így kell kiejteni, de legalább megpróbáltam. Nézzétek el, nekem nem vagyok olasz. Még magyarul is nehéz, nem, hogy olaszol. Azt mondja, hogy a viccelődés összetett és több dimenziós konstrukció, amely több szempontból ötvöz például viselkedésbeli szokásokat, képességeket, kompetenciákat, személyiségegyeket és menekülési stratégiákat és jellemerősségeket. Néha vicc arra jó, hogy feloldjunk egy feszültséget. Hogy kiutat találjunk egy olyan helyzetből, amiből nagy balhé is lehetne, egy helyén mondott viccel, meg ki lehet engedni ezt a feszültséget. Ugye milyen jó a humor. Ez nagyon nagy ajándék egyébként. És azt mondjam neked, hogy hozzá ne menj olyan emberhez, akivel nem tudtok együtt nevetni, de el sem vegyél olyat. Tehát ha nem tudtok együtt nevetni, az nem jó. Az veszélyes. Az nem lesz jó kapcsolat. Tehát tanuljatok meg nevetni. Na szóval, azt mondja a barátunk, a tudós barátunk, hogy a humornak van pozitív megjelenési formája. Ez az ugratás, ugye ártatlan poénok, amiket mondunk egymásnak, és nevetünk rajta. Ezek tök normálisak, ezek jók, minél bizalmasabb a kapcsolat, ugye annál jobban bírja a kapcsolat. Érdem én a vissza, csak nem szeretem, tudod, ez a... nem mindenkivel mindent engedhetsz meg magadnak, minél erősebb, bizalmasabb a kapcsolat, annál többet elbír ez a kapcsolat, és akkor tudunk nevetni rajta, és milyen egészséges lélek az, aki önmagán is képes nevetni. Mert a személyiségzavaros ember nem tud. Befeszül. Mondasz egy poén. És akkor már te érzed magad rosszul, Uram Isten, hogy hogy jövök én ebből ki. Bárcsak nem mondtam volna semmit. Most nyilván szélsőségekről beszélek, és nem azt jelenti, hogy valakinek jobb a humorérzéke, vagy kevésbé, hogy attól beteg, értitek? Tehát nem szeretném ilyen kéretlen pszichológusok lennénk itt hónaptól. Ezek csak ilyen iránymutatások. No, aztán vannak, ugye megfigyelte a barátunk, hogy a személyiségzavar a humorból kimutatható, és megjelenik benne ez a megfigyelésük. És akkor három csoportot sorol itt fel, magyarázom is mindjárt. Mivel gátlástalanok, tehát a Lukas személyiség emberek, előszeretettel megfélemlítik környezetüket. A mahivelisták, tehát akik csípős, gúnyos vicceikkel öncélúan bántanak meg embereket, másokat manipulálnak a tréfákkal, a pszichopaták, a pszichopata betegség, ez pszichopatizmus, de durva, tehát a kévágy hagyja. Nem tud megnyugodni. Állandóan több toppon kell pörögni neki. Egyszerűen azt élve, hogy a toppon van. Mindig valami extrém. Így tud élni. A pszichopatizmus. Tehát nem tud megnyugodni. Nem tud csendben lenni. Állandóan pörögni kell. Mindig pörögni kell. Most nyilván hiperaktivitásról beszélek a gyerekeknél. Tehát nem minden hiperaktív gyerek pszichopata. Azért, tehát ez legyetek óvatosak. De mondom, az, ami ez a kényszeresség is, ebből fakadóan a mások kihasználása, felhasználása, a saját élvezeteikre, céljuk elérésére. Homura rosszindulatú, tehát pszichopaták homura rosszindulatú, megpróbálnak sebet ejteni a környezetük önbizalmán, mert így lesz áldozatuk, ha az önbizalmát megsemmisítik. Durva egyébként, hogyha amikor valaki ilyen torzú személyiségű szülővel van egybezárva, ilyen pszichopatával, akkor azt arról ismered fel, hogy még amikor viccel is, akkor is meg akar semmisíteni. Hogy meg akar alázni vele. Hogy a te önértékelésed beteg legyen. És így, ha a te önértékelésed megsemmisíti, akkor uralkodni tud rajtad. Bábként tud használni. Megsemmisítje, igen. Nem veszik figyelembe mások érzéseit, másrészt képtelenek őszinte kapcsolódásra a pszichopaták. Aztán a narcisztikusok, pedig többnyire pozitívabb humoruk, valószínűleg azért, hogy fenntartsák magukról a kialakított előnyös képet a többiek szemében. Az egészséges ember humora függ a személyiségétől, az együttérző képességétől, a kreativitásától, az empátia kreativitásától, és az önkritikára való képességtől. A humor örömöt ad, és segít a stresszkezelésben. Ugyanakkor fontos eleme a társ kapcsolatoknak, a társas kapcsolatoknak is. Na, nézzük akkor, szűkítsük a narcisztikus személy humorának jellemzőit. Mivel magukat túlértékelik, a kritikát pedig nehezen, vagy nem viselik el, mert támadásnak élik meg, hamis énképükre nézve, nem is képesek egészséges humorra. Önértékelési problémáikat elnyomják, a hiány kompenzálással próbálják betölteni. Magukat mások fölé helyezik, éppen ezért alkalmazzák a humor bántó formáit, úgy, mint a szarkazmus, ez a bántó humor. Másodat eszembe. Feleségű ne legyenek. Ugye ez párosul egy mimika is, meg egy hangsúly. Hogy azért úgy értsed. Tehát ez a szarkazmus, ami bántó, ami nem egyáltalán vicces. Viccesnek tűnő mondatokat használnak bántó módon. Oké. Szarkazmussal, cinizmussal, gúnnyal, fűszerezett poénjaikkal a fülényüket igyekeznek érvényesíteni a másik fölött. Szeretnek másokon nevetni, értszerődni, mert ez is segít saját hiányosságaikat és jelen problémáikat elfedni. A mások megszégyenítése, hiányosságokon való élcelődés, túlsúlyosság, testi vagy egyéb fogyatékosság okoz nekik örömöt, és ezt viccesnek tartják. Viszont a mások teszik ezt feléjük, felháborodnak. Felháborodásuk heves. Mélyen sértve érzik magukat? Jellemző rájuk a kettős mérce. Humorérzékük korlátozott, ezért nem lehet velük viccelődni. Hamar befeszülnek, és megsértődnek. Képesek a viccet elképzelt énjük elleni támadásnak venni. És akkor végül a kis színes. Három igét szeretnék nektek felolvasni a Bibliából, hogy a szavak mennyire világosan annak van töltete. És mennyire nem mindegy, hogy mit, milyen töltettel, milyen szellemi, lelki töltettel mondunk. Ez a három ige zárásképpen, négyig egyébként csak három helyről. A példabeszédek 26-18-19, figyeljétek, mert az eszeveszett ember, aki tüzes és halálos nyilakat lövöldöz a beszédével, olyan az, aki becsapja embertársát, és aztán így szól. Hiszen csak tréfáltam. Ugye ezzel a felelősséget. Aztán példabeszél 12-18. Van nekinek a fecsegés olyan, mint a tördöfés? A bölcsek nyelve gyógyít. És végül a példabeszél 15-2. A bölcsek nyelve jól alkalmazza a tudást. Az ostobák szája pedig balgaságot áraszt. Kívánom nektek, hogy gyógyulást, áldást hozzon a jó szívből, a jó lélekből származó beszéd. Amen. Vizsgáljuk meg magunkat, és legyenek olyan barátaink, olyan közeli szeretteink, testvéreink, akiktől elfogadjuk a kritikát. És ne csak olyan embereket keressünk, akik olyan kellemesek. Mert néha nincsen velük nehéz beszélgetés. Az igaz barát, még ha megsebez is, az is a gyógyulás szándékát adja. Mert mindig szeret a barát, de testvéré a nehéz napokban, a nyomorúságban válik. Jobbak a baráttól kapott sebek, mint a bűnösnek a csókja. Gondolj Júdásra. Legyenek ilyen barátaink, és értékeljük nagyra, ha valaki veszi a fáradtságot, és szemünkben néz, azt mondja, figyelj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vegyem a lábam ujját is. Hát ez már nem véletlen. Hány kapcsolatot mentünk rá az elmúlt 1 évben, 5 évben, 10 évben? Hát nem gondolkozol? Hogy valami nincs rendben. És ha vannak ilyen kapcsolataink, akiket szeretni tudunk, akiktől szeretve vagyunk, és értékelik a szeretetünket, becsüljük meg. Legyünk nagyon hálásak értük. Mert a barátság az a mennyből való ajándék. Ilyen ajándék volt Dávid életében Jonatán, és Jonatán életében Dávid. Ez Isten ajándéka. Ezt nem lehet kimanipulálni és megszerezni. Amen.